Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mára kijelölt ige szakaszt olvasom János evangéliumából, János evangéliumának 20. fejezetének a 19. versétől a 23. versig terjedő szakaszt. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, amikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus és megállt középen, és mondotta nékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatta nékik a kezeit és oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látták az Urat. Ismét mondott azért nékik Jézus, békesség néktek. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És amikor azt mondta, rájuk lehelt, és mondotta nékik, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Eddig olvasom az igét. Újra átlapoztam, és áttekertem azokat a oldalakat, amelyek a idei Allianz programunk oldalai voltak, és újra átnéztem azt, hogy miről is kell beszélni, vagy miről is beszéltünk már ezen a héten. Az alapgondolat az nagyon szép, hisz arról beszél az egész heti témánk, hogy Isten átformál bennünket. Valamiből valamivé tesz. És én azon gondolkodtam, hogy így amíg ezeket a gondolatok voltak az agyamban, hogy Isten átformál bennünket. És milyen nagy dolog az, és milyen csodálatos dolog az, amikor az ember azt látja, mondjuk egy másik ember életében, hogy hogyan megy végbe az a változás, amit Isten tesz. És olyan sokszor gondolok olyan testvérekre, akiket láttam, hogy honnan jöttek. Láttam, hogy milyen mélységből ragadta ki őket az Úr, és olyan jó újra és újra elgyönyörködni abban, hogy Isten milyen változást tud véghez vinni az ember életében. És amikor a fő gondolatát néztem ennek az ima hétnek, akkor arra gondoltam, hogy önmagában is egy tényleg nagy csoda és örömbe teli látvány, amikor a megtért életüket átadott, Istennek átadott emberek a hétköznapokban folyamatában láthatóvá válik, hogy milyen nagy változás van az életükben, és látni azt, hogy Isten hogyan formálja az embert, és hogyan bontakozik ki az ember életében, a megtért ember, az Istennek odaadott életét, odaadott ember életében az Isten kegyelme, és hogyan válik valósággá az, amit olyan sokszor szoktunk mondani az igéből, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. És egyrészt azért jó ezt látni, mert Isten megengedi, hogy ilyeneket is lássunk. Mert ugye, ha belegondolunk az életünkbe, és látunk magunk körül embereket, akkor olyan szomorú látni azt, hogy sok-sok embernek az életében az Isten szerint való jó változásnak még a csíráját sem láthatjuk. Hogy emberek végig élik az életüket úgy, hogy ugyanabban megkeményedve a bűnben, a nyomorúságban, és akkor, amikor majd el kell menni ebből a világból, akkor is ugyanaz az ember áll előttünk, és semmi változás nem történik. És hát ezért nagy kegyelem, amikor láthatjuk akár a testvéreink életében, akár a mi életünkben is azt, hogy hogyan munkálkodik Isten. De én ma arra gondoltam, hogy nem is az a legnagyobb csoda, hogy azt látjuk, hogy Isten hogyan formálja az embert, hanem én arra gondoltam, hogy egy sokkal nagyobb csoda az, amikor Isten megengedi azt, hogy belelássunk abba, hogy Isten ezt hogyan valósítja meg. Hogy hogyan valósítja ezt meg. Nem csak külsőleg nézzük a dolgokat. Az ünnepek előtt útjaimon amerre szoktam járni, a szüleim is arra laknak azon a vidéken, és hát időnként meglátogatom őket ilyen szolgálati utakban, megállok néhány 10-20 percre beugrok hozzájuk, és az ünnepek előtt is megálltam egy kicsit, és ahogy megérkeztem, leültünk, ugye, és hát az az első, hogy végig kérdezik, hogy hát hogy vagytok, mi újság van veletek, és hát szépen végig kérdezi, hogy a gyerekeimet, hogy velem mi van, és akkor én mindegyiket elmondom, hogy ő ilyen, ő olyan, és amikor a legkisebb gyerekemhez értünk, hogy na akkor mi van a legkisebbel, ugye az Ábellel, és mondtam, hogy ó, hát vele annyit küszködünk. És azt mondja, hogy miért? Hát mert van egy nagyon rossz tulajdonsága, ami nagyon sok bosszúságot okoz nekünk, hogy amit a kezébe kap, azt a következő pillanatban elkezdi szétszedni. Darabokra. Vagy ha nem is sikerül neki, de azért már elkezdi lebontani. És hát nagyon sok kárt okozott már így a családnak, és hát nagyon sokat bosszankodtunk miatta, és hát ezt panaszoltam el a szüleimnek, és látom, hogy édesanyám mosolyog. Nem értettem, miért mosolyog. És azt mondta, hogy értem én, ismerem én ezt, te is ilyen voltál. Te is ugyanezt tetted. Ha kaptál ajándékot, az körülbelül 10 percig volt egyben, mert mindig kerested azt, hogy mi is mozgatja bármi, ami volt. És én arra gondoltam, hogy igen, lehet, hogy Isten szeretné belénk kódolni azt, hogy ne akarjunk megállni azon, hogy megelégszünk, amit látunk, hanem olyan jó lenne megérteni azt, és Isten szerintem sokszor szeretné ezt igazán megmutatni nekünk, és talán az életünk minden szakaszában, a hívő életünk minden szakaszában, hogy belelássunk azokba a mélységekbe, amit Isten cselekszik. És nem azért, mert nagyobbak szeretnénk lenni, mint Isten, és úgy gondoljuk, hogy mi is megértjük a dolgokat. Pál is azt mondja, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. Mindent nem fogunk megérteni, de mennyivel jobb, és mennyivel hasznosabb dolgokat tehetünk, és mennyivel messzebb juthatunk a megismerés területén, hogyha szeretnénk belelátni abba, amit Isten tesz, és abba, hogy Isten miért is teszi ezeket. Mi a mozgató rugója? Mi a logikája az Istennek a tervének? Mert így fogunk előre haladni. Ha a tudományt nézzük, azokat a okos embereket, akik annyiféle dolgot kitaláltak, gyógyszerektől kezdve, amelyek megsegítik az ember életét, vagy az elektronikai dolgokat, én mindig elcsodálkozom, mert sajnos idáig már nem jut el az én felfogásom, hogy az ember fölvesz egy kis műanyag darabot, és elkezdek vele telefonálni, vagy belebeszélni, és több száz kilométerre azt hallják emberek. Nem tudom felfogni. Persze van ennek magyarázata, és egy jó szakember ezt el is tudná magyarázni. Vannak dolgok, amiket csak használunk. De amikor a lelki életünkre gondolunk, akkor Isten nem akar bennünket tudatlanságban tartani. És én azt gondolom, hogy Isten ezt akarja megmutatni nekünk ezen a héten, hogy mi hogyan formálódhatunk át. És olyan jó dolog látni azt, hogy minden nap az átformálódásra beszélünk, és minden nap tulajdonképpen az Istenről, Isten szeretetéről, magáról, az Úrról beszélünk, de mindig másképpen. Ugye? Az első gondolat az egy, átformál. A feltámadott, a szenvedő, a győzedelmes, ma pedig a megbízó, és tovább megyünk. És mindegyik ugyanaz. Tehát itt nem arról van szó, hogy 8 személyről beszélünk ezen a héten, vagy 8 valami erőről, ami van, mint ahogy sokan úgy gondolják, hogy Isten egy erő. Nem, Isten nem erő, egy személy. És mégis olyan sokféle módon jelenti ki magát, és olyan sokféle módon próbál bennünket vezetni, tanítani. Az Új Szövetségben és János evangéliumában, különösképpen a legkedvesebb történet, vagy az egyik legkedvesebb történet az Új Szövetségből, nekem az a történet, az a találkozás, amikor egyik éjszaka egy idős ember jön, egy írástudó Jézushoz, az Nikodémus, és azon gondolkodtam, hogy miért is jön ő oda? Mi az, ami mozgatja őt? Miért akar találkozni a megváltóval? Miért akar találkozni ezzel a názáreti tanítóval? És hát lehet, hogy sok-sok dologról beszélhetnénk, hogy miért is akar, de én többek között arra gondoltam azért, hogy megértse azt, hogy mi is történik Jézus körül. Nem csak az vonza Jézushoz, hogy ő mit mond, vagy az, hogy mit mondanak róla, és szeretne utána járni, hanem én úgy gondolom, hogy az is, ami vonza őt, hogy megértse azt, hogy megtapasztalja azt, hogy mi is történik azoknak az embereknek az életében, akik Jézus körül vannak. Mert azt látja, azt tapasztalja, hogy Jézus mellett lévő emberekben valami megmagyarázhatatlan változás megy végbe. És ezt olyan jó lenne megérteni, hogy mi a titka Jézusnak. Valami megváltozik bennük. Persze mondhatná valaki, és igaza is lenne, hogy hát milyen változás van bennük. Hát nézzük csak meg a tanítványokat. Isten igéje nagyon világosan leírja azt, hogy milyenek voltak a tanítványok. Mindegyiknek annyi hibája volt. És ezt nem titkolja Jézus, nem titkolja a Szentírás. Sőt, emlékezzünk arról, hogy Jézus hányszor megfeddi őket, egyiket is, másikat is. Tehát Isten igéje rámutat ezeknek a tanítványoknak a gyengeségeire, hibáira, de azért ennek ellenére nem lehet nem észrevenni azt a változást, ami Jézus mellett a tanítványok életében végbe ment. Még akkor is, hogyha szőrszálhasogatók vagyunk és látjuk a hibákat. És ez volt a nagy kérdés, hogy mi a titka? És a mi életünkben is ugyanígy van. Lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, és szeretteink, barátaink, ismerőseink, a gyülekezetünkben lévők minden nap rá tudnának mutatni arra, hogy ja, hát ismerem én őt. Látom én az ő hibáit. De hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor azt is látnunk kell, hogy Isten azért szép csendben csak formál bennünket, csak tisztogat bennünket, csak próbálja lecsapogatni azokat a hiába valóságainkat, levágdosni, ugye, hogyha Jézusnak a képével élünk, amely által meg tud bennünket tisztítani. És ez az idős ember sok-sok dolgot megért már az életében. És most valamit szeretett volna látni, hogy ez hogyan lehetséges. Mi az, ami ezeknek az emberek életében ezt a munkát, ezt a változást kimunkálja. Mert ő azt tapasztalta, és az ő beszédéből nyilvánvalóan kiderült, hogy ő nagyon sok dolgot átélt az életében. És nagyon sok igyekezet volt benne, hogy megváltozzon. És mégis azt látja, hogy nagyon messze jár attól az igazságtól, ahova szeretett volna eljutni. Így az év elején az emberekben mindig vannak különböző fogadalmak, hogy dolgokat innentől kezdve nem így teszek. Vagy emlékszem arra, amikor életem első nyarán, amikor egy ifjúsági csendes napra elmentem, és Hát ugye ott bizonyos dolgokat tettünk, minden reggel imádsággal kezdtünk, minden reggel volt áhítat, és én, aki addig nem igen éltem ilyen környezetben sem, hogy imádkoztak volna reggel, hogy reggel imád, vagy igét kell olvasni, és hát ugye az embert megfogja az a szél, hogy hát ez valami jó. Ez valami olyan feltöltést ad az embernek is, az egész nap egészen más. És amikor hazajöttem erről az ifjúsági csendes napról, akkor úgy eldöntöttem magamban, hogy hát én ezt minden reggel most már így fogom tenni. Reggel fölkelek hamarabb, és majd én is olvasom. És hát az első hét az olyan harciasan végbe ment, és hát aztán, hogy teltek a hetek, elaludtam. Hú, hát akkor már nincs időm. És akkor szép csendben azt vettem észre, hogy hát az a nagy neki buzdulás hát egyre erőtlenebb lett. Egyre jobban éreztem, hogy nem csak az maradt el, az imádkozás, nem csak a bibliaolvasás, hanem hát az aznapi örömöm se olyan volt. Tehát vannak az embernek az életében ilyen nagy fellendülések, egy ilyen szép hét után, amikor Isten igéje mellett vagyunk, vagy csendes napra megyünk, vagy vannak alkalmak, amelyek úgy az embert felbuzdítják, és elhatározzuk, hogy mostantól fogva másképp lesz. Hogy mostantól kezdve mindent másképpen csinálok. Újat kezdek. És hányszor volt már ilyen akkor is, amikor valamit elrontottunk, valamit elszalasztottunk, valamit jóvá tehetetlenül tönkretettünk. És ezt kérdezi Nikodémus, és ezért kérdezi meg, hogy hogyan lehet az emberben ez a változás? Újjászületett, vagy újra születhet az ember? És Jézus nagyon világosan beszél, nem csak Nikodémusnak, hanem nekünk is. És azt mondja, hogy ne áltassuk magunkat. Semmiben nem tudunk megváltozni. Lehetnek elhatározásaink, lehetnek nekifeszüléseink, de előbb-utóbb ugyanúgy vissza fogunk esni, mert nem fogjuk tudni megállni. És ezt mondja ez a Nikodémus is, aki már az életének a kenyere javát megette, és már nem sok van neki hátra, hisz idős ember. És ő azt mondja, hogy de én annyiszor próbáltam, és soha nem tudtam igazán kiállni az Isten igéje mellett. Nem igazán tudtam olyan változást elérni az életemben, amit szerettem volna. Hát, itt pedig valami más történik. Na mondd már meg, hogy hogyan is lehetséges ez. Emlékezzünk csak, amikor Pál felkiált a római levélben, amikor azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, és felteszi a kérdést, hogy kicsoda szabadít meg engem? Kicsoda szabadíthat meg engem a világnak testétől? Ki tud megváltoztatni engem? Lehetnek elhatározásaim, de nem leszek ezzel bátrabb, nem leszek erősebb, nem leszek jobb, nem leszek elszántabb. De Pál azt is megértette és átélte, sőt megtapasztalta, ami Nikodémus előtt titok volt, és amit mellett sok-sok ember ma is értetlenül áll, hogy ezt a változást nem mi tudjuk elvégezni. Ezt egyedül az Úr Jézus Krisztus képes elvégezni a mi életünkben. Először is úgy, hogy azt a vágyat felébreszti bennünk, amit én bennem is felébresztett azon a csendes héten, és amit oly sok ember életében felébreszt, hogy valami jobbat, amit Nikodémus szívében is felébresztett, hogy valami változásnak kell történni az életemben, mert elrontottam, mert nincsen békességem a családomban, szeretteim között, mindenütt csak összekavarodás van, békétlenség van, hiába igyekszünk. Tehát először is a vágyat felhozza a szívünkben, és ugyanakkor pedig képessé tesz bennünket. Az ő lelkét adja, hogy erre a változásra képesek is legyünk. Itt ebben a történetben Jézus maga nyitja meg ezt a titkot. Mint a gyermekem szeretné látni, csak itt nem mi tudjuk kinyitni, hanem az Úr nyitja ki. Lehet, hogy ez a jobb, hogyha a szülő kinyitja a gyermekének, és engedi azt, hogy belenéz, mint hogyha mi kezdünk farigcsálni, mert abból mindig baj van. Mi is a mozgató erő? Mi is a mozgatója? Gondoljuk csak el a tanítványok helyzetét, hogy mennyire megértem én őket, mennyire oda képzelem magamat ebbe a helyzetbe. Megint úgy állnak ott, mint akik valami nagy kudarcot éltek át. Elszaladtunk, megfutamodtunk, gyávák voltunk. Egy darabig tudtuk tartani magunkat, hevesek voltunk, emlékezzünk csak ott a Gecsemáné kertbe, Péter előkapja. Majd én megteszem. És aztán mindenki szétfutott. Csak egy rövid ideig tartott ez a lelkesedés. Erre futott a mi erőnkből. Ebbőlre futott a mi lelkesedésünkből. Nemhogy megvallani nem volt erőnk, nemhogy odaállni nem volt erőnk mellé, hanem azt mondja Isten igéje, hogy még egy órát sem tudtunk vele imádkozni. És akkor most ott állnak a tanítványok, tele vannak kétségekkel, a lelkük állandóan önmagukat vádolja, hogy miért nem tudtuk ezt megtenni, és nem vagyunk mi ezektől olyan távol. Azt gondoljuk, hogy ez valami nagy dolog, de hát ez velünk is minden nap megtörténik, és úgy arra gondoltam, hogy hányszor nem valljuk meg? Hányszor nem tudunk odaállni az Úr mellett, pedig elmondtuk? Hányszor érezzük magunk is ezt a csalódottságot, amikor a családban, a munkahelyen, a buszon, amikor az emberek Isten nevét hiába fölveszik, éppen a hét elején, amikor Szabó Dani bácsi itt volt, és ott előtte beszélgettünk, ugye, és mondta azt, hogy sokat utazik vonattal, és hát csodálkozik, sőt, fáj neki, amikor azt látja, hogy fiatalokkal utazik a vonaton, és azok milyen csúnyán, trágárul beszélnek. És úgy fáj neki, és megpróbál velük mindig kapcsolatba kerülni, és elmondani, és testvérek, hányszor találkozunk ilyen emberekkel, családban, munkahelyen, buszon, szeretteink között, amikor olyan jó lenne megszólalni. Ott vagyunk, és rájuk kéne szólni, amikor minden emberi szabályt átlépnek. Legalább egy erőtelen, ennyi. Nem jó ez. És ne is beszéljünk arról, hogy esetleg bizonyságot tegyünk arról, hogy ki is az, akit ezek az emberek bántanak. Mert félünk, és aztán elszalasztunk egy lehetőséget, és elkezdjük megmagyarázni. Hány ilyen magyarázat van már bennem? Hány ilyen magyarázaton túlmentem már én is? Hazamegyek, elgondolkodom, és hát végül is ilyen a világ. És megmagyarázom. És valahogy a tanítványok is talán ugyanezt élték át. Elején még próbáltak, emlékezzünk csak az emmausi tanítványok, amikor azt mondják, hogy de mi azt hittük. Nekünk egészen más elgondolásunk volt, és akkor mosakodnak. Mi azt hittük, hogy ő megváltja az Izraelt. Talán a szívükben ott a Golgotánál még még gondolták is azt, amit ott mondtak a tömeg Jézusnak, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és lehet, hogy a tanítványokban még ott volt az a gondolat is, és mi lesz, ha leszáll? Ugye? Tehát, hogy mi nem ezt gondoltuk el, és mosakodunk. Ezért, azért, amazért. De bármennyire próbáljuk magunkat védeni, az ember mindig érzi azt, hogy ez mind hiába. Védhetem magam, felhozhatok ezerféle indokot, hogy miért nem tettem, de a szívemben ott van a nyugtalanság. Mert valami hibázik. És nem baj. Testvérek, az a jó, amíg ott van a szívünkben ez a nyugtalanság. Ha nincs, akkor messze vagyunk az Úrtól. Akkor valami hiba történt abban a gépezetben, amit Isten elindított. És nekem azért csodálatos ez a történet, mert amikor talán a tanítványok ide jutottak, na akkor jelent meg az Úr. Akkor jelent meg, és akkor kapták a bátorítást, és mondta nekik az Úr, hogy békesség nektek. Mintha azt mondta volna nekik, hogy testvéreim, tanítványok, nem kell ezen görcsölni. Nem kell nektek ezen szomorkodni. Nem kell nektek ezen magatokat ostorozni, hogy megint kudarcot vallottatok. Nyugodtak lehettek, én tudom, hogy milyen nehéz ez. Én tudom az, hogy az az út, amire én küldtelek titeket, ez erőn felüli, mert én végigjártam. De békesség nektek. Amiben benne van az, és utána a következendőkben, hogy nem nektek kell erőlködni. Nem nektek kell megszakadni, megfeszülni, hogy majd megcsináljátok, és majd erőtök lesz. Azt mondja, hogy ahogy az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. Mindig szeretném tudni, hogy Isten hogyan küld el bennünket. Higgyük el, testvérek, nem a módja számít. És nem is az a fontos, hogy hogy értem meg azt, hogy Isten hova küld engemet. És nem is az a fontos, hogy mikor küld. És nem is az a fontos, hogy hova küld. Hanem az a fontos, hogy ő küld. Mert ő a megbízó. Mi mindig olyan dolgokban keressük az igazságot, vagy olyan dolgokat keresünk, amelyről azt mondja az Atya, hogy teljesen mindegy, hogy hova mész, hogy mi a feladatod, hogy milyen módon hív el téged az Úr. Persze, annyira szeretnénk, ha valami különleges módon szólítana meg Isten bennünket, de teljesen mindegy, hogy igeolvasás közben, vagy egy esemény láttán szólít meg engem az Úr. Nem az a fontos, és nem én vagyok a fontos, hanem az a megbízó, az az Atya, a mindenségnek az Ura, aki nekem erőt, bátorságot ad, ha mi már úgy érezzük, hogy a lábunk rebeg, és ha úgy érezzük, hogy egy épkézláb mondatot nem tudunk elmondani, ő akkor is küld bennünket. Nézzünk csak azokra az emberekre, akik előttünk jártak. Gondoljunk csak Mózesre, vagy a prófétákra, akik úgy indultak el, hogy remegett a lábuk. Amikor azt mondja Mózes, hogy én dadogok, én nem is tudok szólni. Így képzeljünk bele abba, amikor elindul Mózes Áronnal maga mellett, még ők ketten is olyan kevésnek érezték magukat, és elindulnak, hogy megmondják a fáraónak. Olyan könnyű ezt kimondani, olyan könnyű erről olvasni, hogy ó, micsoda nagy hit. Tehát mi nem a fáraóhoz nem merünk elmenni, hanem az utcán nem merünk senkit megszólítani, hogy barátom, hát amit most teszel, az a te életedben olyan dolog, ami egyre távolabb visz Istentől. nem kell nekünk fáraóhoz menni. Hát milyen lehetett akkor nekik? És mi is ezt érezzük, megszólalni, valamit mondani, remegnek lábaim, összekavarodnak a gondolatok, a nyelvem nem bír egyet pörögni sem, mert úgy érzem, hogy erőtelen vagyok. De azt mondja az Úr, hogy nyugodtak lehettek, mert én küldelek. És hogyha ő elküldött, azt mondja, hogy ő alkalmassá is tesz. Ő az ő lelkéből ad, és rájuk lehet. És én azt gondolom, hogy innentől már semmi dolgunk nincs, csak engedni. Csak engedni azt, hogy Isten, hagyj vezessen engem. Csak engedelmeskedni az Úr hívásának, és nem tudom, hányszor élték már át testvérek azt, hogy engedtek. És nem arra figyeltek, hogy erőtelen, gyenge vagy dadogós vagyok, hanem már pedig megmondom. És Isten felszabadít. Hát emlékezzünk csak pünköskor, amikor azok a tanítványok, akik féltek, egyszer csak kiálltak és elkezdtek mindenkinek hirdetni azt, amit Jézus tett. Ugye az emberek megpróbálták megmagyarázni, ugye? Mi történt itt? Ja, hát azért ilyen bátrak, mert édes bortól megrészegettek, mert hát ugye, ahogy szokták mondani, hányszor mondják nekem is fiatalok, hogy hát ha iszunk egy kicsit, akkor jobban tudunk barátkozni, akkor sokkal bátrabbak vagyunk. És azt Isten igéje, hogy jaj, azoknak, akik hősök a borivásban, ugye? Hát persze, mert akkor úgy érezzük, hogy erősebbek vagyunk, akkor bátrabbak vagyunk, akkor meg tudjuk mondani. De ehhez nem kell bor, részegítő dolog. Nehogy azt higgyük, hogy a tanítványoknál ez történt. Megmagyarázni, igen, miért? És azt mondja, hogy nem, ez Isten szent lelke, az Isten bölcsessége, ami hatalmat adott Péternek. Azt a hatalmat, amit Isten nekünk is akar adni, hogy szavunk, életünk, bizonyságtételünk által az emberek ráébrednek arra, amire mi is Isten irgalmából rájöttünk, hogy Isten egy új, egy gazdag, egy megújult, egy megszentelt életre hívott el, és ezt ő mind valósággá tudja tenni a mi életünkben. És ezért mondja itt az Úr Jézus, hogy akinek bűneit megbocsátjátok. Itt nem arról van szó, hogy én képes vagyok, vagy én megbocsáthatok dolgokat. Más helyen azt mondja, hogy amit ti itt megköttök, az meg lesz kötve. Vagyis ha oda vonjátok az embereket, ha oda hozzátok őt Istenhez, a szavaitok, cselekedeteitek által az erős lesz. Nem ti teszitek ezt. Isten lelke végzi el. Tehát nekünk a feladatunk csak az, hogy lássuk meg, hogy nem mi vagyunk azok, akit valamit el tudunk végezni, hanem Isten lelke. Békesség néktek. És ő ezt valósággá teszi a mi életünkben. És erre, és az ehhez elvezető bizonyságtételre bátorítson bennünket, és adjon erőt és engedelmességet az ő lelke által, ami Urunk. Mert ő a mi megbízónk. Ő az, aki átformál bennünket, és ő az, aki erőt, bölcsességet ad, hogy minden helyzetben bizonyságot tegyünk szeretteink között, munkahelyünkön, barátaink, ismerőseink között, és megtapasztaljuk, hogy mi is oda köthetünk embereket Jézushoz, mint ahogy bennünket is Isten valamilyen formában oda kötött magához. Adja Isten, hogy ezt a változást az ő megbízó változásán, ezt ásán át vezessen bennünket, hogy megváltoztassa a mi szívünket, és engedjük, hogy az ő lelke elvégezze bennünk ezt a tökéletes munkát. Isten nem csak azt akarja láttatni velünk, hogy mi történik, hanem azt is, hogy hogyan. Nem magunktól, hanem egyedül az ő lelke által. Nem részegek ezek. Istennek a lelke munkája bennünk. Hát munkája bennünk is ezt. Kérem Istent, hogy ezt végezze el mindannyiunkban. Amen.
Semmi kétség, idő múltával ezek a korsók lassanként megvoltak és beszennyeződtek. Talán lerakódás is képződött karimájukon. Ez a kép sok mai keresztény állapotát írja le, az az életünk rendeltetése, hogy friss vizet, áldást hozzanak a körülöttük levőknek, de az évekig tartó túlzott igénybevétel miatt már egyre kevésbé érintkeznek a Szent Élek élő vízével. Az edény, amelyik Isten népe felüldítésére teremtette, beszennyeződhet. Szörnyű élményeken keresztényekkel találkozni, könnyen felismerhetünk a szűni nem akaró kritikáinkból és terikáinkból. Testvérek, testvérnők, Istennek jó terve van ennek. A beszennyeződő fedélyekké váltatok, megterheltek a világ gondjai, jó hírrel szolgálva. Jézus szeretne neked. Azt akarja, hogy minden gondotokat őre állásítok. Térjetek meg és megbocsát nektek. Visszafogad az atyába, mint a Biblia mondja. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre állásítok, mert neki mondja a halál. Amiben Isten megszólított minket, hozzuk elé imádságban. Hálaadásban, mint bárhatalán. Imádkozzunk. Mennyi jöjj, hogy kérlek, bocsáss meg, hogy sokszor, mint hogyha felcserélni, hogyha azt gondolnánk, hogy te is ember lennél, akinek szavában csalatkozhatunk, és mérlegelhetünk, és kimondasz valamit, és úgysem történik semmi. Drága Jézus, ne hagyjál bennünket, fúrd meg a kezünket, te látod a szívünket, gyengeségeinket, látod, hogy elszéledünk, elfáradunk, rossz gondolataink vannak rólad, hitetlenségünk ott van a szívünkben, és bizalmatlanságban bennünk, mert vétettünk előled újra és újra, mert nem tartottuk ígédet szemnek, parancsolatodat kötelezőnek, nem tartottunk téged mindennél szentebbnek. Kérlek téged, hogy értsük meg, és jusson el szívünkhöz, hogy most is, a mai alkalommal is hívtál minket. Hogy mozdulhasson, mint Máté az asztaltól. Ne maradjon minden a régiben. Kérlek, ébredsz fel bennünket, akik mi tanítványainak tartjuk magunkat. Minket formáját kérlek, tedd elevenni a hitünket, gyermekivé a bizalmunkat. Hogy amit te mondasz, az készséggel úgy végül, hogy van. És amikor jönnek a nehéz nehezek, akkor higgyük azt, hogy az is tőled van, hogy minket formálj. És ne üljünk vissza. És ne süllyedjünk be a régi megszokottba, a szokványosba, ami által egyáltalán nem volt gyümölcsöző az életünk. Ami által nem is jutottak közelebb hozzá emberek. Kérlek, engedd, hogy az életünk hivatását betölthessük. Ne felejtjük, hogy most, miután kimegyünk innen, és miután hallottuk a te ígéret, hogy mozdulunk-e vagy sem, az már valóban a mi dolgunk, hogy mit fogunk tenni. Segíts eljutni addig a pontig, ahogy a tanítványok együtt voltak, és már biztosak voltak a saját képtelenségükben, és a te jelenléted megváltoztatta őket. Előtt adott nekik, és amikor a Szent Lelket kapták, akkor nem emberi virtuskodásból, hanem igazi erőből, bátorságból, te bátorságokból merítettek és tettek tanúbizonyságot félelem nélkül. Nem féltek attól, hogy le fogják őket nézni. Nem féltek ők attól, hogy valami bajuk lesz, vagy mit szólnak hozzá mások. Szükséges ezért, hogy téged lássunk legfontosabbnak, legnagyobbnak. Hallgass meg minket, amikor így imádkozunk hozzá, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. áldjon meg és üdvözzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé és adjon néked békességet. Amen.